Örömmel köszöntök én is mindenkit, innen a távolból is, bár igazából nem is vagyunk annyira távol egymástól. Ott ülünk a képernyő előtt, karnyújtásnyira, a másik képét szinte meg lehetne érinteni. Úgyhogy békés szombatot kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy a mai napon ne csak arra figyeljünk, ami nincs, hanem arra is, ami van. Pontosan erről szeretnék ma beszélni. A prédikációmnak azt a címet adtam, hogy a hiányzó elem. Tehát, hogy olyan korban élünk, amikor nagyon sok minden hiányzik az életünkből. Nem utazhatunk szabadon, nem mehetünk el oda, ahova szeretnénk, nem találkozhatunk azzal, akivel akarunk. Nagyon sok minden hiányzik az életünkből. Különösen talán a baráti kapcsolatok, a gyülekezeti élet, a közösségi élet, a szociális kapcsolatok hiányoznak. Hiányzik talán időnként a munka is, hogyha valaki otthoni munkára van kényszerítve. Talán nem olyan ideálisak a körülmények, mint az irodában, vagy a munkahelyen, vagy az iskolában. Én is tanárként dolgozom, itthonról tanítok. Igazából ez az irodám, ez az életem, a munkahelyem, a lakás, ahol lakok. Sok minden hiányzik. Ha valami hiányzik, annak következménye van. Az életünkben elég sokszor találkozunk olyan tárgyakkal, amikor valami hiányzik abból az egészségből, amire szükség lenne, hogy jól működjön valami. Például, hogyha hiányzik egy szék lába. Nem tudom, hogy ki az, aki szívesen ráülne erre a székre. Előtte talán megpróbálnánk azt javítani, nem? Vagy hogyha az életünkből, a szervezetünkből hiányzik egy-két vitamin, vagy ásványi anyag, nyomelemek, komoly következményei vannak. Nem tudom, most megkérdezném, hogy ki az, aki szed valamilyen vitamint, vagy táplálkozás kiegészítőt, akkor valószínűleg elég sokan jelentkeznének. Egy nagyon jól működő üzletág ez, mások hiányából nagyon jó tőkét lehet kovácsolni. Sokan azt mondják, pont az hiányzik neked, amit én árusítok. Nem ezzel vesznek le bennünket a lábunkról gyakran. Mi történik akkor, hogyha a hiányunk kiegészül, és valami tökéletesen működő dolog jön létre? Nekem nagyon tetszenek a természetképek. Látjátok ezt az epret, vagy az epreket, hogy kicsattan az egészségtől ez a kép. Tehát a gyönyörű, szép szemek ott vannak rajta. Aki nem reggelizett, most biztos megbánja, nem? Úgyhogy lehet látni, amikor valami jól működik, amikor valami összeáll, valami egészséges, akkor az vonzó, nem? És azt gondolom, hogy Isten pont így teremtette meg a világot. Bárhová nézünk a természetben, azt látjuk, hogy ha jól működik a természet, az erdő szépsége, növények, az állatvilág, az fantasztikus. Éppen ma reggel beszélgettem a lányommal, hogy amikor először voltam Zanzibáron, szívvel voltunk 1996-ban, még amikor misszionárisként dolgoztunk Tanzániában, elmentünk Zanzibára, és elmentünk búvárkodni. Van ott egy sziget, az a rabsziget, a Prison Island, és amellett egy nagyon híres búvár paradicsom van. Rengeteg korallok vannak ott, agykoralltól kezdve, mindenféle gyönyörű szép korallok. És képzeljétek el, hogy amikor elmentünk búvárkodni, szinte elfeledkeztünk magunkról, persze a lélegzetvételről nem feledkeztünk el víz alatt, búvárkodás közben, de gyönyörű volt minden. Az elmúlt években gyakran járok arra ismét diákokkal, és azt látom, hogy megváltozott sok minden. A hajóforgalom, a környezetszennyezés hatására, a korallok elveszítik a színüket, lassan eltűnnek. Ha valami egészséges, az vonzó, gyönyörű bárhol a természetben, és az ember valamit elront, valamit változtat rajta, akkor szinte eltűnik ez a szépség. Ezt látjuk a Földünkön is most, hogy milyen sok minden tönkre megy. És azt látjuk, hogy a mi életünkből is alapvető dolgok hiányoznak. Ez az ábra azt jelképezi, hogy milyen sok mindenre van szüksége egy embernek ahhoz, hogy boldog legyen, hogy egészséges életet éljen, beteljesült életet tudjon élni. Nem csak ásványi anyagok szükségesek ehhez, nem szükséges ez még az, hogy azt érezze, hogy értékes, hogy elfogadják, hogy mások szeretetre méltónak tartják. Legyenek jó kapcsolatai, és lehetne még a sort folytatni. Ma azt a kérdést szeretném feltenni, milyen szerepet játszik mindebben a gyülekezet és az egyház. Mert úgy érezzük, hogy ma már egyre kevésbé van szükségünk mindarra, amit a gyülekezet adhat, amit az egyház adhat. Pedig ha megnézzük Jézus szavait, Máté 16. fejezetében, hogy elhangzik Péter kijelentés, hogy te vagy az élő Istennek a fia, akkor Jézus szinte belelkesedve mondja, hogy igen, Péter, ez nagy áldás, amit most mondtál, és ha valahol ezt felismerik, ott én gyülekezetet fogok építeni. Tehát Jézus lelkesen építi a közösséget, és ez volt az egyik legfontosabb ígérete az ember számára. Miért van az, hogy a gyülekezet, az egyház szinte jelentőségét veszítette mára? Nem csak az adventista, hanem bármelyiket is veszük. 2019-ben egyedül Németországban több mint 700 ezer keresztény lépett ki az egyházából. Egy év alatt. 700 ezer keresztény hagyta el az egyházat. Mi történik a gyülekezetekkel? Mi történik velünk? És mi az, az a hiányzó elem, ami miatt ez talán már nem olyan szép, mint ahogy Jézus gondolta? Mi az a hiányzó elem, ami működő képessé teszi a közösségünket, a gyülekezetünket és az egyházunkat? Persze nagyon sok ötletet hallottunk már. Szeretném, hogyha nem ötletelnénk ma, hanem megnéznénk az írásból, hogy mit is mond a Biblia. Én azt gondolom, hogy ha valami igazán különleges nagy ötlete volt Jézusnak, akkor az a gyülekezet ötlete volt. Azt javasolta, hogy ezt építsük, sőt azt mondta, ő kezdi el annak az építését. Tehát valami rendkívül fontosat adott nekünk a gyülekezetben maga Jézus. Fel kell azt fedezni, hogy lássuk, hogy mi annak a szépsége, miben rejlik annak a különlegessége. Ma, ha ránézünk, talán úgy tekintünk rá, mint a háromlábú székre, ami nem eredetileg háromlábú volt, hanem eredetileg négylábú lett volna. És lehet látni, hogy van háromlábú szék, ami úgy is jól működik, de hogyha valamit nem olyannak alkotta meg, akkor már hiába van három lába, hiányzik valami. Tehát lehet látni, hogy a gyülekezetünk úgy, ahogy működik ma is, de azt tudjuk és érezzük, hogy valahol nem ilyenné akarta tenni Isten a mi gyülekezetünket. Mert valahogy eltérünk egy alapvető modelltől, ami egészségessé, széppé és vonzóvá teszi azt. Még szekuláris környezetben is. Tudjátok azt, hogy olyan különleges ötlet a gyülekezet gondolata, hogy azok is, akik elhagyják a közösséget, és vannak ilyenek sokan. Például Németországban van egy egész mozgalom, ahol arra bátorítják az embereket, hogy hagyd el az egyházat. Kirchenaustritt.de. Ez a neve, van egy honlapja is neki. Angliában is van egy egész mozgalom, ahol arra bátorítják az embereket, evangelizációkat tartanak arra nézve, hogy lépjél ki az egyházadból. És amikor kilépnek, tudjátok, hogy mit tesznek sokan? Nagyon érdekes. Angliában például összejönnek és elkezdenek együtt ünnepelni. És hogyan ünnepelnek? Együtt énekelnek. Persze nem keresztény énekeket, akkor beszédeket tartanak. Együtt étkeznek, és nem veszik észre, hogy mit tesznek. Pontosan azt teszik, amit a gyülekezetnek is tenni kellene, ami a lételem a közösségnek. Gyülekezetmentes, istenmentes, egyházmentes közösséget hoznak létre. Mert az ötlet zseniális. Közösségre szüksége van az embernek. Egy ilyen gyülekezeti alkalom, amit Jézus létrehozott, ez valamit ad az embernek, amire szüksége van. Méltóságot, közösséget, meg sokkal többet. Nézzük meg, hogy miből áll a gyülekezet élete. Most szeretném, hogy elolvasnánk egy bibliaszöveget, apostolok cselekedetei második fejezetéből, egy nagyon rövid szakaszt olvasunk el, ahol lehet látni azt, hogy hogyan is működik egy közösség, amikor nem hiányzik onnan semmi. Ez egy nagyon érdekes történelmi szakasza volt az egyház történelmének, azért, mert ez az első lelkesedés időszaka volt. Amikor az emberek még közvetlen Jézus időszaka után még emlékeztek arra, hogyan kell működtetni egy gyülekezetet. Ma 2000 év távlatából ez olyannak tűnik, mint az a játék, nem tudom, hogy ismertek azt a játékot, azt a fülbesúgós játékot, hogy tizen páran egymás mellett ülnek, és az elsőnek a fülébe súgnak valamit. Azt továbbadja. Játszottátok már ezt a játékot? És megy tovább. És az utolsó kimondja, hogy mit hallott, és mi a következménye neki? Mindenki gurul a nevetéstől a földön, nem? Teljesen más az, amit kapunk a végén, mint amit az első személy hallott. 2000 év távlatából valami ilyesmi történt a keresztény közösségekkel is. Hallomásból, hagyományból átvettünk nagyon sok mindent. És elfelejtkeztünk nagyon sok mindenről. Nézzük meg, hogy milyen is egy közösség, amelyik nem csak hogy vallja, hanem éli is azokat az értékeket, amiket Jézus adott neki. Úgyhogy nézzük meg ezt az ige szakaszt, amit itt látunk, Apostolok cselekedete második fejezetében, a 46. verstől. Egyik kedvenc ige szakaszom egyébként, azért is, mert nagyon bátorító, és jelzi azt, hogy milyen erő van egy közösségben. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérték az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találtak. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Én azt gondolom, hogy ez a Biblia szöveg rávilágít egy nagy problémára. Akkor még Isten is szorgalmas volt, most már kevésbé az. Akkor naponta szaporítja valat a gyülekezet, most pedig örülünk, ha évente egyszer történik ez. Visszafogja ma Isten magát? És az a gondja a gyülekezetnek? Vagy talán más az, ami közrejátszik abban, hogy a gyülekezet nem működik? Érdemes megvizsgálni ezt a kérdést közelebbről. Tehát nézzük meg, hogy mit is tesz az első gyülekezet. Az első gyülekezetnél azt látjuk, hogy alapvetően két helyen gyülekeznek össze. Egyik a templom, a nagy közösségi alkalom volt, a másik pedig házanként, ahol különféle tevékenységet folytattak. Házanként összejöttek, és megtörték a kenyeret. A templomban összejöttek, és hallgatták az ige hirdetést. De nem csak a kenyeret törték meg a házanként, hanem ott is volt ige hirdetés. Összejöttek, és egy olyan közösséget alkottak, amiről azt olvassuk, hogy öröm és tiszta szív jellemezte. Mit jelent az, hogy tiszta szívvel? Az, hogy pletykamentes övezet volt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de szerintem a pletykamentes övezetek elég vonzó területek lehetnek a mai napon is, nem? Szenvedett már valaki amiatt, hogy pletykáltak róla? Szerintem mindenkiről beszélnek valamikor a hátam előtt. És milyen érzés? Ez egy olyan közösség volt, ahol mindenki biztonságban érezte magát. Olyan közösség volt, ahová örömmel mentek az emberek. Vannak történelmi feljegyzések, amik beszámolnak arról, hogy hogyan élte meg az első keresztény gyülekezet a hétköznapi életét. Van egy doktori disszertációs, amit Gehring írt, Roger Gehring, aki arról beszélt, hogy mi is történt az első században a házakban. És leírja azt, hogy a házakban olyan intenzív jó közösséget éltek, hogy ez mintha kirakadba tették volna a szomszédok előtt az ő értékrendszerüket, az ő szeretetüket. Láthatták az emberek, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mi a kereszténység lényege. Az, hogy az Isten naponta szaporította a közösséget, az nem az Úr szolgalmatosságát jellemezte, hanem a közösség befogadó voltát. Az, hogy jól működött a közösség, és nem hiányoztak alapvető elemek. Most szeretném megnézni azt egyenként, hogy milyen elemeket vehetünk észre ebben az első keresztény gyülekezetben. Érdemes talán jegyzetelni, hogyha valaki szeretne majd később is emlékezni, négy fő területről szeretnék beszélni, amit felismerünk ebben az első keresztény közösségben, amivel találkozhatunk. Az első, ott van a liturgia. A liturgia tulajdonképpen minden vallási tevékenységre vonatkozik, istentisztelet, imádság, ugye az ige kutatás is beletartozik, istentiszteleti alkalmak szervezése, ide tartozik még nagyon sok minden más, később majd még beszélünk róla. A második fő elem az a bizonyságtevés volt. Azt mondta Jézus, apostolok cselekedete 1:8 versében, ez lesz az egyik fő elem a ti szolgálatotokban. Lesztek nékem tanúim. Ugye, elmondjátok, hogy mit láttatok velem kapcsolatosan. A harmadik elem az a közösség, a koinónia. Aki tanult görögül, vagy valamennyire hallott már ezekre a bibliai fogalmakról, jól tudja, hogy mit jelent. Jézus azt mondja, amikor az emberek látják, hogy hogyan szeretitek egymást, hogyan támogatjátok egymást, akkor el fogják hinni azt, hogy az én tanítványaim vagytok. És a negyedik pedig a szolgálat, a diakónia. Ez nem más jelent, mint a spontán reakció a különböző szükségletekre. Biztosan emlékeztek arra, hogy az első keresztény gyülekezetben mit tettek akkor, hogyha valaki szükségben volt. Látták, hogy valaki éhezik, észrevette, hogy nagy gondja van, talán éppen svájci frank alapú kölcsönök miatt ment tönkre az élete, a másik elment, eladta a szántóföldjét, és szolgált az ő vagyonával a másiknak. Ilyen közösség volt. Most nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez a négy terület egyenként. Mindjárt felbontjuk ezeket nagyobb egységekre, de lehet látni, hogy visszatérve az igéhez, hogy ez a közösség nem csak a liturgiára helyezte a hangsúlyt, mint ahogy a mi egyházunk ezt gyakran teszi meg a mai keresztény közösség. Nálunk a liturgiát nagybetűvel írják. Ki fog prédikálni? Az egyik legfontosabb kérdés. Mikor lesz az istentisztelet? Hogyan szervezzük az istentiszteletet? Hogyan néz ki a program? Ez a fő kérdés. Itt az első keresztény gyülekezetnél azt láttam, hogy teljesen máshogy néz ki az élet. Egy akarattal, jó közösségbe forva, kitartottak, rendszeresen összejöttek a templomban, és naponta is, akár a házonként összejöttek, és mit tettek? Azt írja az írás, hogy nem csak liturgia volt, hanem ott volt a koinónia, a közösség. Ott volt a diakónia, a szolgálat, szolgáltak egymásnak. Ugye, és ott volt a bizonyságtevés is, mert azért szaporodtak naponta, mert látták az emberek, hallották az emberek, hogy ők mit hisznek, és hogyan vezetik az ő életüket. Nézzük meg a négy területet most egyenként. Mind a négy nagyon szükséges ahhoz, hogy egy közösség életerős és működőképes legyen. Szeretnék valamit itt elmondani, mielőtt rátérek erre. Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy már a koronavírus előtti időszakban is az egyházunknak az élete elég vérszegény volt, hogyha ezt a négy területet megnézzük. Nagyon nagy hangsúly került a liturgiára, azonban nagyon sok más területet elhanyagoltunk. Most bejött ez a válság, és még jobban kiüresedett a gyülekezetek élete. Igen veszélyes helyzetbe kerültek a keresztény közösségek. Ezekre az elemekre érdemes figyelni, mert lehet látni, hogy az első közösség nem a programot helyezte a középpontba, hanem az ő elhivatását próbálta úgy megélni, ahogy azt Jézusnál látták. Nézzük meg, hogy miről is szól a szolgálat. Nálunk a szolgálat, a diakónia szó azt jelenti, hogy van az ajtóban egy ajtónáló, aki köszönt mindenkit. Most nem erről szól a diakónia. A diakónia elsősorban lelki gondozást is jelent. Észreveszem a másik gondját. Elmegyek és imádkozok vele. Segítek rajta. Erősítem őt. Társ vagyok a bajban, társ vagyok a nehézségben. A második a segítségnyújtás. Az, amikor konkrétan segítséget nyújtunk. És egy nagyon érdekes dologra hívnám fel a figyelmet, Jézus magát is úgy mutatta be, mint Krisztus diakonoszt, a szolgáló Krisztust. De nagyon gyakran visszatér ez a motívum, és tulajdonképpen a világnak a rendjét teljesen a feje tetejére állítja. Jézus azt mondja, a világban, aki nagy akar lenni, az vezető akar lenni. Főnök, az király akar lenni, és amikor megszerezte a hatalmat, akkor azt mondja népnek, hogy szolgállak benneteket. Persze nem mindenki ért ezzel egyet, de hát ő övé a hatalom, övé a pozíció, ő ezt így definiálhatja. Jézus azonban azt mondja, aki nagy akar lenni ti közöttetek, mit kell tennie? Szolgáljon a másiknak. A szolgálat, az aktív keresztény szolgálat a lételeme a kereszténységnek. Jézus ezt mondatta be, és minden Krisztus követője ebben is követnie kell Krisztust. Ez azt jelenti, hogy megállok a másik mellett, szolgálok neki. Észreveszem a gondját, és cselekszek. Az egyház és a gyülekezet élete rendkívüli módon kiüresedett azáltal, hogy minden szolgálatot átadtunk az államnak. Ha valaki beteg, menjen kórházba. Depressziós, menjél pszichológushoz. Kevés a pénzed, menjél a családi hivatalhoz, szociális hivatalhoz, ADRA vagy egyéb segélyszervezetekhez. Majd ők segítenek rajtad. És a gyülekezet miben szolgál? Mi szolgálunk neked, testvérem, az igével. Ez liturgia. Nem erről van szó a diakóniánál. Amikor valaki azt érzi, hogy szolgálnak neki, akkor azt is érzi egyben, hogy megerősödik. Hogy az önértékelése, az értéke növekszik. Mert úgy bánnak vele, mint aki méltó. Isten pont ezt a méltóságot akarja adni az embernek. Jézus azért szolgál, mert éreztetni akarja másikkal, hogy te méltó vagy. Fel akarja emelni az elesettet is. És ez egy fantasztikus dolog. És nagyon sok ember életében pontosan ez a hiányzó elem. Pontosan az, hogy valaki észrevegye őt, hogy szolgáljon neki. Egy rendkívül fontos tényező. Ha ez hiányzik a gyülekezetéből, ez az elem, sok ember elhagyja a közösséget, mert számára ez a hiányzó elem. Mi a következő, nézzük meg. A következő terület az a liturgia. A liturgia is nagyon fontos, pláne számunkra, de most nézzük meg azt, hogy mit is jelent a liturgia fogalma, jelentése, mi tartozik ehhez. Ide tartozik az ima, az imádság, az imádat. Isten magasztalása énekek által, és érezzük azt, hogy amikor együtt éneklünk, az milyen fantasztikus, nem? Felemel bennünket. Nagyon sok embernek pont ez az a nyelve, az az út, ahogyan Istennel találkozik. Ahogyan átéli az Istennek a közösséget. Fantasztikus énekek. Pont ma reggel is, amikor felkeltem, jött egy üzenet a telefonomon, látom, hogy valaki, aki nagy bajban van, az elmúlt hetekben többször beszélgettünk egymással, rábukkant egy énekre, ami megérintette, és átküldte nekem is az éneket, hogy most ő ezt hallgatja. És érzem azt, hogy átküldte, hogy ez jót tesz neki, ez felüdíti. Vannak ilyen énekek, amiket elmentettem a telefonomra. Amikor úton vagyok és nehéz helyzetben vagyok, akkor ezeket kapcsolom be. Olyan énekek, amelyek megszólítanak. És erre szükség van. Nem csak azokra az énekekre van szükség, amit mindig hagyományosan órakezdéshez eléneklünk, hanem meg kell találni azokat az énekeket, amik építőek az emberek számára, a résztvevők számára. Ide tartozik az Isten tisztelet, és ahogyan azt szervezzük. De ide tartoznak azok a hagyományosnak mondható elemek, amiket Jézustól örököltünk. Ilyen a lábmosás, az úrvacsora, a keresztség, mint szertartások, mint kifejezése valamilyen különleges tartalomnak, különleges jelentőségi dolognak. Az Istenhez való tartozásnak a kifejezése. Az egymással való közösségnek a kifejezés ide tartozik. Tehát liturgia egy nagyon fontos elem, de nem az egyetlen annak érdekében, hogy jól működjön az egyházunk. Menjünk tovább a harmadik ilyen területre. A harmadik az a bizonyságtevés. Ha megnézik az írást, akkor lehet látni, hogy Jézus nagyon gyakran beszél a bizonyságtevésről. Azt mondja, hogy lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában és a föld végső határáig. Tehát a kereszténység fő foglalkozása a bizonyságtevés, hogy beszéljen az ő hitéről. Majd olyan társadalomban élünk, amikor ha valaki keresztény, akkor hallgat. Ezért a többiek nem is hiszik el, hogy van Isten, mert hiányoznak a hiteles emberek, akik elmerik azt mondani, hogy hisznek az Istenben. Amikor bevonultam katonának, a bátyámmal együtt ketten, akkor azon gondolkoztunk, hogy most itt mit tegyünk. Ugye ez nem egy olyan közeg, ahol az ember a hitéről beszélt állandóan. De igazából mi nem is akartunk beszélni, nem volt a célunk, hogyha minket békén hagynak. De tudtuk, hogy nem hagynak békén, mert az első katonatiszt, amikor bevonultunk, oda jött hozzám és azt mondta, hogy Szabó honvéd, jó, hogy jegyezze meg, látta valószínűleg a kartonomon, hogy én adventista vagyok, itt mi parancsolunk magának, és nem az Isten. Úgyhogy azt kell, hogy tegye, amit mondunk. És képzeljétek el, már féltünk, hogy mi lesz ennek a következménye. Eltelt az első szombat nyugalomban, a második szombat nyugalomban, és a harmadik szombaton már ellazultunk, azt gondoltuk, hogy hát itt lazák a szombatok, nem lesz itt semmi. Egyszer csak megszólaltak a riasztócsengők. Teljes riadó. Minisztériumi ellenőrzéssel. Menni a fegyverért, ki a gyakorlatra, és kezdődik a haddáhad. És mi azon gondolkoztunk, most mit csináljunk. És akkor elhatároztuk, hogy szombaton mi nem szoktunk riadózni, és ott maradtunk. Hát el tudjátok képzelni, aki volt katona, az tudja, hogy ez mit jelent, hogy két honvéd nem vonul ki a riadókor, leülnek az ágyra, és ott ülnek a körletben. Arra jött egy katonatiszt, döbbenten nézte, hogy mit teszünk, kérdezte is, hogy nem hallottuk a riasztó csengőt. És mondjuk, de hallottuk, de mi szombaton ezt nem akarunk részt venni. Úgyhogy több mint 1000 katona felvonult, az alakuló téren kiderült, hogy ketten hiányoznak. Egy csoda folytán valaki kimentett bennünket, egyébként olyan börtön lett volna, hogy hadd elhadd. Kimentett bennünket, és érdekes következménye volt mindennek. Annyira túlfeszítettük a húrt ezzel, hogy elfelejtettek bennünket megbüntetni. Behívtak a parancsnoki irodába, és nem felelősségre vontak, hanem azt kérdezték, hogy magam, hogy lehet ilyen biztos az Istenben, hogy még ezt is megteszi? És egyik tisztől a másik tisztig vittek bennünket, és beszéltünk a hitünkről. Nem tudták felfogni, hogy valakinek a hite ilyen lépésre készteti őt. Időnként a bizonyságtevés egyszerűen csak abból fakad, hogy hűséges vagy valamihez, az elveidhez. És ragaszkodsz hozzá. És pontos ilyen oszlopokra van szükség ma a társadalomban, olyan emberekre, akik tényleg hisznek abban, amit mondanak. Az egyik gyülekezet alapításomon, amikor már létrejött egy kis gyülekezet, akkor volt egy fantasztikus ünnepségünk. Két fiatalt megkeresztelkedtem, ők összeházasodtak, és egy év múlva jött is az első kisbaba, hogy az ő gyermekbemutatóját tartottuk. összejöttünk, vagy 70-en a gyülekezet alapításban, ugye meghívták a rokonokat, barátokat, 20 páran voltunk a gyülekezetben, a többi az vendég volt. Tehát egy 45 vendég legalább volt ott a házban, alig fértünk el a bérelt teremben. És amikor prédikáltam, amikor énekeltünk, láttam, hogy az egyik vendég, egy fiatal ember, az nagyon szúrósan nézi az összes jelenlévőt, vizsgálja, hogy ki mit tesz, hogyan énekel. És amikor vége lett a szertartásnak, az ebédszünetben oda mentem hozzá, köszöntem neki, bemutatkoztunk. Aztán mondom neki, hogy láttam, hogy nagyon megfigyelted az embereket, mindenkit. És akkor azt mondja, hogy igen. Azt mondja, hogy én humán erőforrás menedzser vagyok. Abból élek, hogy megfigyelem az embereket, próbálom megérteni, hogy ki mire alkalmas, ki miről van meggyőződve, kinek mik a céljai. És mondom, itt mit figyeltél meg? Azt mondja, arra voltam kíváncsi, ki az, aki tényleg hiszi azt, amiről itt szó van. Aki elhiszi, amit énekeltek, aki hisz abban, amit elhangzik. És kérdezem te, hogy és mire jutottál? Azt mondja, hogy arra jutottam, hogy egyharmad hiszi ezt el, ami itt van. És akkor erre azt mondtam neki, hogy ez egy jó hír nekem. És megdöbbenve kérdezett rá, hogy miért. Mondom, azért, mert a kétharmad az vendég. Én remélem, hogy majd ezután fog hinni ebben. De jelzi azt, hogy ő is figyelte, hogy ki az, aki tényleg elhiszi ezt. Ahhoz, hogy egy gyülekezet élő közösségként tudjon működni, szüksége van olyan emberekre, akik nem csak belül hisznek, hanem kifelé is meg tudják mutatni az ő hitüket. Így a bizonságtevés része a hitvallás. Az, ahogy beszélünk a mi hitünkről mások felé. Olyan természetességgel, ahogyan az csak létezik. Ugye most kiscsoportos képzést tartunk, és el szoktam mondani a kiscsoportos képzésben, hogy nem az a lényeg, hogy te hogyan beszélsz a te hitedről, hanem az a lényeg, hogy te hogyan éled meg, milyen természetességgel éled meg a te hitedet. Ez egy óriási erőforrás, amikor valaki hiteles. A mai embernek pont erre van szüksége. Régen ugye 50 évvel ezelőtt azt kérdezték, hogy miben hiszel. Ez volt a fő kérdés. Mi az igaz? Mi az, ami hiteles? Mi az, amit érdemes elfogadni? Ma már nem ezek a fő kérdések. A fő kérdés ma, ki az, aki hiteles, és ki az, aki valóban spirituális lelki, vagyis találkozott az Istennel. A hitelesség és a lelkiség kérdése, azok a fő kérdések. Mert elveszítette a társadalom, az emberiség a hitelességét nagyon sok ember szemében. És keresik, hogy hol vannak a hiteles emberek. Lehet látni azt, hogy az első keresztény gyülekezet, Abcsel 2-ben, olyan döbbenetesen, hitelesen élte meg az ő életét, hogy naponta csatlakoztak hozzájuk. Nem volt hiányzó elem. Nézzük meg az utolsó pontot is. Ez nem más, mint a közösség, a koinónia. Lehet látni Jézusnál azt, hogy ez egy nagyon fontos szerepet játszott Jézus életében és szolgálatában. Sőt, azt lehet mondani, fontosabb szerepet játszott talán, mint maga az igehirdetés. Azáltal, hogy emberek együtt töltöttek el vele időt közösségben, sokkal intenzívebben formálódtak Jézussal való kapcsolatok által, mint esetleg a tanítás által formálódtak volna. Maga Pál is megfogalmazza ezt, hogy ugye Korintusnál, hogy amikor Krisztus szemléljük, amikor közösségben vagyunk vele, akkor azáltal alakulunk át, formálódunk át az ő képmására. A közösség tehát rendkívül fontos elem a gyülekezet működésében. Nézzük meg, hogy mit is jelent maga a közösség. A közösségnek a jelentősége gyakorlatilag az asztali közösségen túl nagyon sok más is jelent. Kommunikációt, összefogást, egymás erősítését. Azt is jelenti, hogy odafigyelünk egymásra, ragaszkodunk egymáshoz, hogy értjük és érezzük, hogy a másiknak milyen az élethelyzete, mire van szüksége. És építjük ezt a közösséget egymással. Nagyon fontos elemek ezek. Most, ha megnézzük, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a mi számunkra, akkor egy nagyon egyszerű következtetést már most talán le tudnánk vonni. Az, hogy nagyon sok a mi közösségi életünkben a hiányzó elem. Az olyan hiányzó elem, aminek a következtében a gyülekezet, a közösség nem megfelelően működik. És talán ezért van az, hogy mi is szenvedünk miatta, a közösség is szenved miatta, és nem csatlakoznak hozzánk úgy, mint szeretnénk. Sőt, talán még a társadalomban is más a mi imidzsünk, mint azt szeretnénk. Hogyan térhetnünk vissza ehhez a modellhez? Én szeretnék egy nagyon egyszerű modellt bemutatni nektek, ami lehetővé teszi azt, hogy mindezt ismét átéljük, és valahol ez megvalósuljon a mi életünkben is. Úgyhogy egy olyan gyülekezetre van szükség, amiben a különböző elemek egymást hatékonyan kiegészítik. Amiben a különböző elemek nem csak hogy jelen vannak, hanem egy egészet hoznak létre, valami olyat, ami működőképessé teszi a gyülekezetet, a közösséget. Magának Jézusnak az életében is látjuk azt, hogy a nagyobb közösségi alkalmakon kívül a krízis helyzetekben voltak olyan alkalmak is, amikor csak három tanítvánnyal találkozott. Mi is jól tudjuk azt, hogy nem mindenkivel szeretünk a problémáinkról beszélni. Vannak bizalmi emberek, akikkel szívesen megosztjuk azt, talán 2-3 fő. Náluk biztonságban érezzük a mi gondjainkat. Szükség van ilyen felelős társi kapcsolatokra, ilyen mini csoportokra. Mini csoportokra, ahol megnyílhatunk, ahol meg tudjuk osztani mindazt, ami bánt bennünket, ami foglalkoztat bennünket. Ezen túl azonban szükség van más elemekre is, ami a közösségeinket működtetni tudja. Ilyen például maga a közös istentisztelet, amit gyakorlunk is. Érezhető az, hogy a közös istentiszteletben, a nagy közösségben szinte feltöltődünk, megerősödünk, valami történik velünk, ami alapvetően nagy hatással van ránk. Együtt tudunk ünnepelni, fel tudunk lélegezni, és együtt tudunk énekelni, és maga az ige is, amikor arra alkalmasan osztódik meg, akkor az is felüdít bennünket, és megerősít bennünket. És van a harmadik elem, amit láttunk a mai napon, azok a házi csoportok, a házi gyülekezetek. Ugye, ilyen házi gyülekezetek, vagy házi csoportok jelen voltak az első keresztény gyülekezetben. Miért fontosak ezek? Azért, mert a közös istentiszteleten alig, ha tudjuk mind a négy elemet megvalósítani úgy, ahogyan szeretnénk. Mindig hiányzik valami. Vagy a közösség, vagy a bizonyságtevés, és vérszegényé válik a közösség életünk. Egy ilyen modellre van szükség, amikor három elem egymást kiegészítve közösen alkotja a gyülekezetet. Képzeljük el, hogy mi lenne majd ilyen közösséggel a korona alatt, ha egy gyülekezet így működne. Lennének házi csoportjai, lennének felelős társi kapcsolatok, mini csoportok, és lenne közös istentisztelet. Ha kettő megmarad, egy pedig megsérül, mint a közös istentisztelet, még mindig működőképes a közösség. Érdemes a gyülekezeteink életét stabilizálni. Olyan lehetőségeink vannak ezáltal, amikkel sehol máshol nem találkozunk. A mai fiatalokat, ha megnézzük, azt lehet látni, hogy a fiatal felnőttek inkább elhagyják a keresztény közösségeket. De miért hagyják el? Pontosan azt keresik, amit nekünk kellene adni. Az egymáshoz való kapcsolódást, kötődést, az életerős közösséget. Most mióta elindult ez a válság, körülbelül 14-15 csoportot hoztunk létre. Olyan csoportokat, amiket csak online tudunk működtetni. És azt látom, hogy online olyan jó barátságok alakultak, olyan erős kapcsolatok jöttek létre, hogy fantasztikus, hogy talán jobbak, mint előtte a gyülekezetben voltak. Van egy ilyen nemzetközi csoport is, ahol vannak benne finnek, van egy horvát is, szlovák, cseh, magyar. És amikor összejövünk, akkor lehet látni, hogy egyre jobb baráti kapcsolatok alakulnak ki. Amikor együtt imádkoznak, mosolyogva jönnek vissza az imádságból. Soha nem találkoztak, nem ismerik egymást. Ilyen kis közösségekben feltankolnak, megerősödnek, és azt érzik, hogy ez a kereszténység, ez más. És olyan motiváltan vesznek részt rajta, hogy jó őket látni. Hallom a visszajelzést a területi vezetőktől, a lelkészektől, hogy valami történik ezekkel a fiatalokkal. Azért, mert talán csak egy-két elemet hozzáadtunk a közösséghez, ami előtte hiányzott. Mi a te gyülekezetedben a hiányzó elem? Érdemes feltenni a kérdést. Nem tudunk minden elemet az istentiszteleten, a hagyományos gyülekezetben megvalósítani. Szükség van ezentúl olyan elemekre is, amelyek azt élővé, életerőssé teszik. Érdemes elgondolkozni Jézus példáján. megvolt Jézusnak a kis szűk köre. Péter, Jakab és János, akikkel visszavonult. Akiknek azt mondta, hogy csak most imádkozzatok velem, a Getsebáné kertjében például. Vagy a megdicsőülés helyén, csak gyertek velem. Ki a te szűk köröd? Ki tartozik a te bizalmi körödhöz, a mini csoportodhoz, akikkel meg tudod osztani a te gondjaidat? Itt Németországban indítottunk egy ilyen mozgalmat, mini csoportok mozgalmát. 3 fő elég, nem kell több. 3 fő, csak 3 fő. És fantasztikus és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. A munkámhoz hozzátartozik, hogy vizsgálom, hogy hol növekednek gyülekezetek, és miért növekednek. Az elmúlt időszakban volt időm, lehetőségem arra, hogy különböző országokat is meglátogassak. És meglátogattam egy gyülekezet Ausztráliában évekkel ezelőtt. Ez nem egy adventista gyülekezet volt, azt elmondom. De nagyon gyorsan növekedik a gyülekezet, azért meglátogattam őket, egy baptista közösség. Elkezdtem vizsgálni, hogy mi a titka ennek a közösségnek. Amikor elindultak, 120-an voltak, bevezették ezt a struktúrát, hogy legyenek mini csoportok, 3 fős csoportok, mindenki figyeljen valakire. A gyülekezetnek a fele elhagyta a közösséget. 60 alá ment a létszám, mert azt mondták, nekünk erre nincs időnk, nekünk erre nincs kapacitásunk. Sajnos sok kereszténynek ez a hozzáállása, nekünk csak a fél kereszténység elég. Az, hogy én üdvözüljek. Hogy a többiekkel mi lesz? A kapcsolatokkal, a szolgálattal, a bizonságtevéssel? Az már nem olyan fontos, hogyha én annélkül is tudok üdvözölni. Egyesek azt kérdezik tőlem, mint missziológustól, hogy László, most komolyan, ha nem missziózok, üdvözülhetek? A kérdés feltevése eleve rossz. Mert hogyha valakit megérint Isten szeretete, akkor az foglalkozni, törődni fog a másikkal is. Nem azért teszi, hogy üdvözüljön, hanem szeretetből, mert annyi szeretetet kapott, hogy nem tudja önmagának visszatartani. Ennek az ausztrál gyülekezetnek a létszáma felére csökkent. Azonban a másik fele megvalósította azokat a kis közösségeket, és amikor meglátogattam a gyülekezetet 7-8 évvel később, már körülbelül 800-an voltak az istentiszteleten. A vezetőket kérdeztem, hogy mi a titka ennek a növekedésnek, és elmondták az, hogy nálunk nem hiányzik egyetlen elem sem. Törődünk az emberekkel, figyelünk rájuk. Senkit sem hagyunk magára, még ha több százan vagyunk is. Itt mindenkit befogadunk, elfogadunk, és támogatunk a növekedésben. Egy fantasztikus közösség. Látjuk Jézusnál, hogy megvolt a mini csoport. Ott volt nála 12 fős csoport, plusz Jézus a tanítványokkal. Ahol a tanítványságnak a folyamata ugye élhetővé vált. Együtt étkeztek, együtt utaztak, együtt dolgoztak, és nagyon sok mindent tettek együtt. És ott volt az, hogy időnként nagy rendezvényeken is prédikált. A hegyi beszédeket nem a 12-nek mondta. Annak is megvan a szerepe. Tehát lehet látni azt, hogy nem volt hiányzó elem az első keresztényeknél, gondoskodtak, hogy teljes értékű életet éljenek. Ha feltesszük a kérdést ma, hogy mi hol tartunk, akkor talán lehet látni azt, hogy vannak hiányzó elemek. És ennek megvan a következménye is. Én azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy felfedezze az a közösség, amiben élsz, amiben dolgozol, veled együtt, hogy mi a hiányzó elem. Mi az, amire szükség van ahhoz, hogy a közösség olyan életerősen, olyan jól működjön, mint hogy azt Jézus megtervezte, ahogy javasolná, ahogyan ő vezetné. És én hiszem azt, hogy Isten ma is arra vár, hogy naponta vezessen embereket ebbe a közösségbe. Naponta adjon új személyeket a te közösségedhez. Mert nem csak nekünk van erre szükségünk, hanem mindenki másnak ebben a világban. Olyan korban élünk, amikor olyan sok minden hiányzik. Olyan sok minden nélkülözünk. Olyan sok mindent keresnek az emberek. Itt az idő, hogy a gyülekezet ne csak programokat szervezzen, hanem betöltse azt az űrt, amit Isten távol léte, az Istentől való elszakadás okoz az emberek szívében. Egy olyan közösségé válhatunk, ahol mi is önfeledten, örömmel, tiszta szívvel, pletykamentesen, egymást erősítve, felszabadultan összejöhetünk, ünnepelhetünk. Mert egy olyan fantasztikus Istenünk van, aki pont azt akarta nekünk adni a gyülekezetben, amire a legnagyobb szükségünk van. Ezt kívánok nektek sok erőt, áldást, és érdemes kipróbálni, hogy mit is jelent az, milyen hatással van ránk az, ha egyszer csak pótoljuk a hiányzó elemeket. Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Mennyi atyánk, hozzád jövünk, és köszönjük azt, hogy te vagy nekünk. Hogy igazából van kiben hinnünk, van kiben bíznunk, hogy te nem hiányzol az életünkből. Ha időnként úgy is érezzük, mi tudhatjuk, hogy te megígérted, hogy velünk vagy. Hisz te olyan sokszor elmondod ezt a Bibliában, minden lapja erről szól. Te velünk vagy, te gondoskodsz rólunk, vezetsz bennünket, örülsz nekünk, köszönjük ezt neked. Köszönjük a közösséget is, amit adsz nekünk, a gyülekezetet. Most hiányzik a találkozás, hiányzik a személyes együttlét, az istentisztelet, az ének hangja. Ne csak a képernyőn nézzük, hogy énekelnek, hanem mi is együtt tudjunk énekelni. De lehet, hogy te azt mondanád most nekünk, ezen túl azért még sok minden más is hiányzik. Ott a diakónia, a szolgálat. Segíts felismernünk azt, hogy te hol vársz ránk. Mi az, amit tehetünk mi, személyesen, egymásért, másokért. Ki az, akit felhívhatunk? Kinek van szüksége jó szóra? Kinek van szüksége bátorításra? Segíts, hogy el tudjunk kezdeni cselekedni. Hogy a mi életünk ne csak liturgiából álljon, programokból, hanem tettekből is. Ott a bizonyságtevés, hogy elmondjuk, hogy mit éltünk át veled. Hogy más is rádöbbenjen, ő is átéleti ezt. Segíts ebben nekünk. És úrunk, ott a koinónia, a közösség, az a közelség, az a barátság, az a kommunikáció, az építő jelét a másiknak, ami igazán emberré tesz bennünket. Az a kérésünk, hogy segíts felfedezni újra a gyülekezetnek a jelentőségét, annak nagyszerűségét. És segíts azt úgy építeni, hogy tényleg az vonzóvá váljon ne csak számunkra, hanem mindenki más számára is. A te nagy nevedért kérjük ezt, és köszönjük, hogy ez valósággá válhat, mert te hívsz bennünket el erre. Amen.